A levéltáros. A Hurkayuki társaság története. Ezt a rendszert nem papíroson agyalták ki. 50 család addig küzdött a maga jogáért, s hogy a másiknak több jussa ne legyen, amíg a legcsodálatosabb egyensúlyt, a legteljesebb igazságot és egyenlőséget meg nem teremtették. Jó ideig föl sem lapoztam az egyházközség levéltárában őrzött avultas jegyzőkönyvemet. Latinul nem tudok, mert amit az iskolában tanultam, rég elfelejtettem. Attól tartottam, hogy a legkorábbi följegyzések diáknyelven történtek, amiket úgysem fogok megérteni. De a templom megújítása alkalmával az építés és a javítások időpontját ki kellett keresnem. Ez alkalommal nem csak arról győződtem meg, hogy a legtöbb jegyzőkönyv magyarul íródott, s hogy az első tekintetre kusszált és olvashatatlan írásokat, hála a diplomatikai gyakorlatnak, amelyeket a teológián Kelemen Lajos vezetése alatt végeztünk, aránylag nem nehéz kiolvasni, hanem a kedvem is megjött, hogy a mészkői egyházközség múltjával megismerkedjem. Nem sokára már egészen bele voltam merülve a régi könyvek tanulmányozásába. Legelőször a Hurkayuki veteményes kert történetét akartam az írások alapján összeállítani. A világon sok érdekes földdarab található, de érdekesség dolgában, nekem legalább úgy tetszik, kevés vetekszik azzal a néhány veteményes, néha káposztás, néha pedig kenderes földnek nevezett területtel, amely a község határában, az Aranyos folyó bal partján fekszik. Felette a sziklás hegyoldalban sekélyes barlang szája. Az a Hurkayuk, vagy a legújabb, a román eredetű neve a Kopta. Onnan nyerte a kert elnevezését. Amint egy 12 holt terjedelmű tag, esős időben sűrű forgalmat mutat. A 270 kis földsáv mészkői nyelven nyíl, amelyekre a Hurkayuki kert föl van osztva, tele van ültetgető, gyomlálgató, kapálgató emberekkel. Kün van az egész mészkői magyarság. Mert ez a hely nem más, mint a mészkői magyarság közösen bírt veteményes kertje, ahol minden utopisták és rendszeralkotók ámulására, a föld birtoklásának és kezelésének emberségi és mindenségi szempontból talán legtökéletesebb rendszere már 137 év óta gyakorlatban van. Ezt a rendszert nem papíroson agyalták ki a mészkői magyarság elődei. Ezt a rendszert nem azért alakították ki, hogy legyen igazság és egyenlőség. De a mészkői unitárius egyházközség a tulajdonjogot a markából ki nem engedte, s akkor az az 50 család, amelyik magának mind részt követelt a káposztás kertből, addig küzdött a maga jogáért, s hogy a másiknak több jussa ne legyen, amíg a legcsodálatosabb egyensúlyt, a legteljesebb igazságot és egyenlőséget meg nem teremtették. De hát szólaljon meg a történelem. A mészkői unitárius egyházközség levéltárában 1714-ből fönnmaradt a konszkripció szerint volt, az Hurkayuk alatt egy bereg, tőkéből álló rétségből egyet delejrül az Aranyos folyó vize napnyugtákol a Sinfaldi határig, északról a falu községes földje határolja. 1788-ból ez a följegyzés áll. Bereg. A Hurkayuk előtt régen tőkéből állott, most rétség, vicinussa, térül az Aranyos folyó vize. Az 1793-as évi pénztári számadásokban aztán hirtelen ez az új tétel jelenik meg, az új kurátornak kötelessége behajtani, Almágyi Lászlótól, pro anno 1793 Káposztaföld taxáját. 1795-ben már Nagy István bírja a káposztás kertet ugyanannyiért. Az 1798-as számadásban már ez áll, káposztás kertek, így többes számban, taxája. A magyarázatot aztán az 1827-es új összeírás szolgáltatja, amely Berkek főcím alatt a következő följegyzést őrizte meg. Vagyon a hurkajuk, vagy kis somos aljába egy darab hely, melyben az előtti időkben fűszva és vadgyümölcs fatőkék voltanak, de már ma káposztás kertnek használja az eklézsia. Ehhez béfogott ezen folyó esztendőben a simfalvi határ felől egy darabat az eklézsia, mely aránt ma is a simfalvi községgel az eklézsia perben vagyon. Notandum, ezen darab káposztást egészen az eklézsia tagjai egymás között felosztván használják 2 forint taxa mellett. Az ezután következő adatok sokáig nem tartalmaznak semmi újat és lényegest. Annál érdekesebbek társadalom lélektani szempontból. Mindjárt 1817-ből a következő hosszú számadást találjuk. A hurkajuk alatt történt verekedésben, mely történt ezen folyó esztendőben pünköst harmadik napjára, a simfalviak közül 2 rabok béhozattatván, az ezekre és az ezen üvegből energált. Költsége nevezett kurátor Halmágyi Jánosnak következik, eszerint. S itt hosszú, 3 oldalas számadás folytatódik, amelyben sűrűn szerepelnek az ilyenfajta tételek. Az elfogott rabok, mikor békísértettek fáradtságukra az eklézsia tagjainak, 1 kupa pálinka 3 forint, ekkora darabok 1 fél fertály pálinka 24, 10, megint 4 fél kupa pálinkáért 10 forint, és így tovább. Az egész kiadás a törvényt látó urak költségeivel, 16 árkos papíros, árával és egyebekkel 38 tétel alatt kitett 432 magyar forint 84 pénzt. Ez már a generális vizitáció sem hagyhatta szó nélkül. Jegyzés alatt követelt az egyházközség tagjaitól az összes visszafizetést. De mindazonáltal tapasztalván, az eklézsia tagjai nagyon elgyengülékek, ellátottak közvetlen visszatésből, s úgy határozott, hogy ebből az összegből 250 forintot és 85 pénzeket úgy nézze, mint ezen új káposztás kertre investiált kapitálist, s ennek esztendei törvényes interesszét, a 15 forintokat, a nyilokot bíró gazdákra repatriálja, s hogy esztendőnként ezt pontosan fizessék meg, határozza. Így emelkedett a hurkajuki káposztáskert taxája 17 forint és 4 dénárra. A legközelebbi új adat 1819-ből való, amikor is az egyházközség bevételei között ezt találjuk, a dékánynál a hurkagyuk taxája 17 magyar forint 4 dénár. De hogy kicsoda legyen ez a dékány, az csak jóval később, 1850-ben magyarázza meg hivatalos írás, amikor is a vizsgálószéki jegyzések között ez áll, az eklézsia gazdasági tekintetben csökkenés pontján lévén legcélszerűbbnek látszott, hogy a kopta taxája emeltessék. A kopta, a hurkajuknak időközben felbukkant új román eredetű neve, azon taxa évenként 60 magyar forint legyen. És ez a haszonbérlő társaság előidézett dékánjának és hüttessének is tudtára adván meghagyatott, hogy a társaság jegyzőkönyvébe beiktassék. E rövid feljegyzésből nyilvánvalóvá válik, hogy az egyházközség Kebli tanácsa 1819-ben, esetleg egy évvel hamarabb átadta a hurkajuk kezelését egy haszonbérlő társaságnak, a hurkajuki későbbi kopta társaságnak, amelynek megvolt a maga külön szervezete, vezetősége, s amely a nyilak kiadása a taxák beszedése iránt intézkedett. Az összegyűjtők nyilanként már 1817-ben 8 garast és összesen 17 magyar forintokat kitévő összeget aztán a társaság dékánja egy összegben szolgáltatta át az egyház pénztárába. A mészkői magyarság önkormányzása való hajlamát és képességét szépen bizonyítja egy ilyen társaság megalakulása, amelynek ügyvitele teljesen a kezükben volt annyira, hogy abban a pap vagy a mester csak a legritkább esetben vettek részt. Sajnálatos, hogy az említett jegyzőkönyv több más régi, fontos irattal együtt elkallódott, s ma már nem található az egyház levéltárában. Az 1817-es per összes iratai is elvesztek. Még sajnálatosabb, hogy az az 1917-ben bejegyzett admoníció is hiányzik, amelyet a falusi közönség adott be az eklézsia ellen a hurkajuk hely felfogásában. Jellemző, hogy az egyházközség tagjai már 1817-ben vitatni kezdették a káposztás kert tulajdonjogát. Mind mai napig az az uralkodó fölfogás, hogy a hurkajuki káposztásföld voltaképpen a társaság tulajdona volt. A régi okiratok ennek az ellenkezőjét bizonyítják, de az efféle tulajdonjogi elvitatás kedves foglalkozása volt a mészkői magyarságnak. Volt az egyházközségnek egy négykövű, alul kapcsos malma is. Ennek kezelésére is alakult egy malmos társaság, amely az egyházközségnek rendes haszonbért fizetett. Alig telt el egy pár évtized, a malmos társaság már magának vitatja a tulajdonjogot, persze sikertelenül. A további adatok ezután hosszú ideig a kopta kert haszonbérére, s annak hova fordítására vonatkoznak. Már említettem, hogy 1850-ben a társaság beleegyezik, hogy 17 magyar forintról a haszonbér 60 magyar forintra emeltessék, 1851-ben ezt az összeget meg is fizeti. De 1852-ben már újra csak a régi összeg szerepel a számadásokban, 1854-ben újra fölemelik a haszonbér összegét annyira, hogy abból a státusznak, a központi egyháznak járó garasos alamizsna is kikerüljön. Így 1855-ben már 35 forintért a befizetett összeg. De ennek a fele elmegy királyi adóba, más fele pedig az egyetemes egyháznak. Látható tehát, hogy az egész idő alatt az egyházközség ugyan fenntartja magának a tulajdonjogot, de jövedelemre nem számít, mindössze azt követeli, hogy a földet használó gazdák legalább az állami adót megfizessék érte. Ez a 12 holdat kitévő terület az egyháznak másfél száz év alatt, az utolsó 9 év elteltével sohasem hozott jövedelmet. Mivel tehát így ezt az értékes földarabot az egyházközség tagjai úgyszólván ingyen használták, egészen természetes volt, hogy az egyházközségi tagság révén fölmerült minden új terhet a nyilakra rótták, fölemel taxa képében. Így már 1817-ben a belső emberek fizetését a káposztás nyilak taxájából fedezik. 1850-ben az egyházközség költségvetésének egyensúlyba hozataláért emelik föl a taxát. 1854-ben a státusnak járó garasos alamizsnát róják ki a nyilakra. 1868-ban a belső emberek földjét, megszántását az atyafiak pénzül megváltják, s a kívánt összeg újra a koptára megy. 1896-ban megváltják a papi és mesteri kepét, s a haszonbér ezzel évi 270 forintra emelkedik. Világos tehát, hogy az egyházközség tagjai a nyilaiakért voltak éppen sohasem fizettek haszonbért, mert a fizetett taxa a haszonbéri értéknek kétség kívül kicsi része lett. Ami az egyházközség jövedelme a malom árendájából elégséges volt, addig ez a földadó alacsony maradt. Amikor a malom eladódott, a pénz a hívek között kikölcsönöződött földvásárlásra, s lassan, rendjében semmivé vált. Az egyházközség jövedelmi forrás nélkül maradott, s így a koptára kirótt taxa, földadó, lényegesen fölemelődött, annyira, hogy az ma általában a haszonbéri összegnek felel meg. A taxa befizetése hova tovább olyan hanyagul történt, hogy azok összegyűjtésének feladatát kiveszik 1889-ben a társasági dékán kezéből, s azokat azután az egyházközség számadó gondnoka gyűjti össze. 1925-ben a kopta társaság föloszlik, s a kert kezelése, a felette való teljes rendelkezés joga visszaszáll az egyházközségre. Sok tekintetben sajnálatra méltó, hogy a hurkajuki társaság megszűnt, illetve megszűnni kényszerült. Az egyházközség vezetősége esztendőkig békésen sürgette, hogy a csak nem ingyen használt földarabért a hívek megfelelő bért fizessenek. Az egyházközség úgy szólván teljesen jövedelem nélkül állott. A templom lényeges javításra szorult, a felekezeti iskolát fönn kellett tartani. A kopta társaság azonban a béremelésre nem volt hajlandó. Vitatta, hogy a föld az övé, s az egyházra azt az elődök csak külső okok miatt telekkönyvezték. A kopta társaság föloszlott. Az egyházközség ma egyrészt a kopta taxából tartja fönn magát. De a kezelés rendszere nem változott. Ma éppen úgy, mint 1817-ben, amikor Bence Sándor az egyházközség kebli tanácsát pereli, mert a nyilak felosztásánál a kebli tanácsosok egyenességében kételkedni mert, s az azért reárod 3 forint büntetésbe bele nem nyugodott. A hurkajuki föld birtoklása példát mutat minden ma élő népnek, miképpen kell az egyénnek és a közösségnek érdekét szervesen egybekapcsolni és kielégíteni. A kopta társaságnak egyetlen fennmaradt, 1881-ben megkezdett jegyzőkönyve, s a jelenleg is fennálló rendszabályok szerint, amint egy 12 holdat kitevő kert, fel van osztva 60-84 szögöles földsávokra. A múlt század vége óta a nyilak száma 270. Ezekből a nyilakból az egyházközség minden családja egyenlően részesül. 1896 előtt minden család 4, azóta 3 nyilat bír élete végéig. Özvegy férfi felesége halála után is birtokban marad mind a háromnak. Özvegy asszony vagy elvált férfi 2, elvált asszony csak 1 tarthat meg. A többi s elhalálozás esetén minden nyíl visszaszáll a közre, újbóli szétosztás véget. Házasságra nem lépett egyének, bármilyen korúak is legyenek, nyílra igényt nem tarthatnak. Az egyházközség minden beköltözés, áttérés vagy családalapítás útján keletkezett új családtagja jogot jelenthet be hasonlóképpen három koptai nyílra. Az ilyen jogot bejelentő családfőket prétendesnek nevezik. Gyerekek kérhetik a szüleik nyilait, de az intéző tanács nem köteles őket a szerint kielégíteni. A prétendensek kötelesek megelégedni a nekik rendesen tavaszi határjáráskor kiosztott nyilakkal. Lemondaniuk csak az egészről szabad. Az intéző tanács köteles mindenkinek jobb s gyengébb nyilakat egyformán juttatni. Minden családfő, akinek nyilai vannak, köteles prestálni, azaz az egyházi közmunkákban, s különösen a koptakerti közmunkákban egy ember erejével részt venni. Ez utóbbi magában foglalja a kert gyepűjének, kerítésének, az odavezető útnak föntartását, valamint az árvíz védelmi munkálatokat is. Azokat a nyilakat, amelyekről valaki lemondott, egy esztendeig nem adják ki prétendensnek, hanem csak haszonbérbe, nyílt árverésen. Ha az illető egy év múlva lemondását visszavonja, vagy ha a faluba visszaköltözik, mert eltávozása miatt mondott le, a nyilait visszakapja. A nyilakért fizetendő összeg nagyságát az egyházközség szükséglete szabja meg. 1925-ben az új szabályzat a haszonbéri értéket veszi alapul, amelyből a teljesített közmunka értéke levonódik. Ugyancsak az 1925-ös szabályzat szerint nyilakat nem kaphatnak az egyház és az erkölcs ellenvétők, s a pénzbeli tartozással hátralékosok. Egyház ellenvétők azok, akik a templomot egyáltalán nem látogatják, akik az egyházi rendeleteknek nem engedelmeskednek, akik az egyház ellen izgatnak, és az egyház békéjét földújják. Erkölcs ellen vétkenek a vadházasságban élők, s azok, akik másképpen erkölcstelenek. De a tiltó rendelkezéseken már meglátszik a papi kéz nyoma, s általában, hogy azok már nem a hosszú gyakorlat alatt kifejlődött szokások. Nagyobb részük ott is marad, ahová lettek, a papíroson. Íme, ezek azok az elvek, amelyek alapján ezt a különleges helyzetű közbirtokot magángazdaságba vették, s veszik másfél évszázad óta a mészkői unitárius egyház tagjai, a mészkői magyarok. A Hurkayuki Társaság utat mutat. Valaki több ember lehet, mint művész. Tudós vagy társadalmi szervező. A gazdasági terhességgel büszkélkedő üzletembernél. A jelenlegi rendszer mégis ez utóbbi kezébe juttat minden hatalmat. Nem volt nekem kedvem ahhoz soha, hogy papnak aranyos székre jöjjek. Mészkőnek, bár egy tordai hasadéki kirándulás alkalmával jártam benne, s kicsi papleány babáját meg is kereszteltem, még hírét is alig hallottam. De hogy mégis ide kerültem, ez több volt a véletlennél. A sorsnak kedvezése. Anyagiakkal nem dicsekszik a mészkői lelkészi állás, de a falu Erdély keresztmetszete. Itt minden van, ami Erdély. Hegy, síkság, megcsúszomlott dombok, sziklák, hasadék, folyó, bánya, s közelben a gyárakkal javított vagy rontott kisváros. Torda. Lakosai románok és magyarok. Földművesek, iparosok, gyári munkások és hivatásbéliek. És ez az erdélyi nép, ez a maroknyi magyarság, ez a kis falu készen, egy évszázad óta megvalósítva ajánlja azt, amit mások s én, utopista bolondok, jobb jövő építői verejtékezve és fáradtságosan terveznek. A föld birtoklásának, használásának az egyén és a közösség szempontjából legtökéletesebb rendszerét. Mert ilyen a hurkajuki veteményes kert kezelése, az Úr 1798 esztendeje óta. Kié a Föld? Kié legyen a Föld? Egyetemes szempontból más felfogás helytálló, igazságosnak nem fogadható. A csillagok és a napok rendszerében bolygó, Föld mindené és mindenkié, aki és ami rajta van, benne vagy fölötte létezik. Patkányok, medvék, emberek darabokat belőle ki nem szakíthatatnak. Ez az enyém, ez senki másé, ide tilos a bejárat. De ez csak a végső és legalapvetőbb tulajdonjogra vonatkozik. A tulajdonjognak a Föld minden dolgára és élő lényére való telekkönyvezése, skatúja címe szerint a legteljesebb anarchia, uralom nélküliség, nem biztosítja a kíván helyzet elérését. Az éppen az ellentétes rendszer vérrel, tűzzel, vassal való megvalósításához vezet, amikor a létért való küzdelemben az ügyesebb, erősebb elnyomja a gyengébbet, s még magát urrá teszi, rengeteg föld, dolog és ember felett, másokat megfoszt attól a darab földtől is, ahol fejüket lehajthatnák. Szükséges a tulajdonjogot valami közisztmézményre ruházni, éppen az egyetemes egyenlőség és szabadság érdekében. Az ősi dán vagy orosz falu közösségek, az erdélyi közbirtokosságok a földnek egyenlőtlen kisajátítását megakadályozták, s gondoskodtak arról, hogy abból mindenki mindig egyenlően és igazságosan részesedjék. Kérdés azonban milyen, és miféle legyen ez a közintézmény? Legjobb volna, ha az egész emberiségnek valami közös szerve, egy Wells-féle világállam szervezné meg az egész föld tulajdonjogát minden ember, sőt, minden élőlény javára. Igen, ez volna a leghelyesebb. De az ember társadalmi érzéke túlságosan fejlett ahhoz, hogy egy ilyen egyetemes és valóban céljának megfelelő, egyenlő igazságossággal működő intézmény egyelőre, talán sok ezer esztendőkig megalakulhasson. Még az az egy országot szervezetbe és egységbe foglaló államok is távol állanak attól, hogy mindenki érdekét egyformán képviseljék. Az orosz-szovjet állam eddigi története még nem jogosít föl senkit etétel kétségbevonására. Maradt tehát a kicsi embersziget, az egymást ismerő emberek kis csoportja, a falu, vagy az egymás közelségében fekvő, egyközpontú falvak vidéke. A község, a falusi közbirtokosság, sok helyt az egyházközség Erdély számtalan falujában tart földterületet a birtokában, amelynek közös és minden tag számára egyenlően igazságos kihasználásáról századok óta mindenki teljes megelégedésére gondoskodik. A hurkajuki veteményes kert esetében ez a kisméretű közintézmény az unitárius egyházközség. Elmondható-e azonban, hogy az elmúlt szinte másfél száz esztendő alatt az egyházközség a birtokot valóban úgy kezelte, hogy védnöksége alatt abból mindenki egyenlő igazsággal részesedett? Elsősorban is nem vált-e az egyházközség, mint egy külön személyé, nem élte vissza azzal az előnnyel, hogy a dombokon elterülő község szinte egyetlen kertészetre alkalmas helyét bírja? E kérdése a leghatározottabb nemmel felelünk. Jogilag az egyházközség megtehette volna, hogy saját legnagyobb hasznát keresve a kertet a legtöbbet ígérőnek adja haszonbérbe. De ezt sohasem cselekedte. Kiadta a hurkajuki társaságnak, amelynek tagjai közül, ha nem a túlságosan sokat kívánó feltételeknek eleget tett, senkit sem lehet kizárni. Ellenértékül pedig sohasem kíván többet, mint amennyit a területért adóban ki kellett fizetnie, s amennyire tartására a legszűkebb számítások szerint szüksége volt. Ez az összeg az utolsó 9 esztendőt kivéve nevetségesen csekély volt. 1817-ben például az egész feltört területért, amely azonban akkor a mostaninál jóval kisebb lehetett, egyharmad véka kukorica árát kapta az egyházközség. De ez még csak a kevésbé fontos része a vizsgálatnak. A leglényegesebb kérdés az, hogy az egyházközség milyen rendszer alapján bocsátotta a kopta kertet az emberek használatára. Közbirtossági legelők és erdőrészek esetében a földrész közös kihasználása régi bevált módszer. Ugyanezt az elvet azonban művelés alatt álló területre csak a nagyüzemi rend bevezetésével lehet alkalmazni. Szükséges lett volna valamilyen bizottságot hatalommal felruházni, hogy a terület kihasználásának megállapított terve alapján a munkát kiossza, a tagokat meghatározott időben munkába állítsa, a késedelmeskedő és felelőtlen természetű emberekből ugyanazt az értékű munkát kikényszerítse, mint pontosakból és szorgalmasakból, s végül a termények szétosztását vagy értékesítését igazságosan végezze. Hogy az efféle közös munkát milyen nehéz mindenki megelégedésére lebonyolítani, arra elégséges bizonyíték a koptai közmunkák, útjavítás és árvízvédelmi tengeri kígyója. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a közmunkákkal mindig baj volt. Mindenki egyszerre, a kellő időben soha se jelent meg. Mindenki egyforma értékű munkát sohasem végzett. Mindenki mindenki másra állandóan zúgolódott. A kollektív termelés önálló kis gazdákkal nem válik be, azon egyszerű oknál fogva, hogy az emberek társadalmi érzéke még fejletlen. Az ezer holdas földbirtokokon s a munkások ezreit alkalmazó gyárakban is csak annak következtében megy simán az ilyenfajta termelési rend, hogy a munkában résztvevők gazdaságilag függő viszonyban vannak a munkavezetőktől, illetve a munkaadóktól. Ilyen viszony teremtése azonban az önállósághoz szokott kis gazdák alárendelése valami községi hatalomnak, az emberi élet olyan elszintelenedését, az egyéni szabadság olyan korlátozását jelenteni, hogy az nem érné meg az eredményt, a gazdaságosabb termelést. Miután a kopta kertben a kollektív termelés bevezethető nem volt, egyéb nem maradt hátra, mint a birtokot kisebb nyilakra fölosztani, s úgy engedni át a magángazdaságot folytató családoknak. A tényleges kihasználásnál a magángazdaságra való áttérés alapelveiben épp úgy a lehető leghelyesebb rendszer a fejlődés jelen állásában, mint a birtokjog ráruházása egy közintézményre a tulajdonjog szempontjából. Kétségtelen, hogy általánosságban az emberek társadalmi érzéke családnál nagyobb társadalmi egységet még nem bír el. A társadalmi hajlam egyszerűbb nevén a szeretet már annyira ki van fejlődve, hogy az ellenségeskedés legdurvább fajait, mint az erőszakos vérontást, a háborút egy nemzet, egy osztály, sőt még az ennél nagyobb társadalmi egységek köréből is ki akarja küszöbölni az ember. De ez a szeretet arra még nem teszi őt képessé, hogy érdekét nagyobb tömegű embertársával ténylegesen azonosítani tudja. Ezért nem alkalmas a fejlődés jelen állásában a kollektív termelés, s ezért helyes a családi birtoklás rendszere. A magán, vagy helyesebben kifejezve, családi birtoklási rendszer legelső előnye az, hogy az emberek által falat kenyérként kívánt bizonyosság érzetét megadja. Az a földműves, aki hallani sem akar arról, hogy birtokát, az államnak átengedje, s azután az államnak dolgozva teljesen ki legyen neki szolgáltatva, nem kapzsiságból, haszonvágyból ragaszkodik a birtokához, hanem egyszerűen azért, mert a maga és családja életének fenntartásához szükséges eszközök felett maga kíván rendelkezni. Az államban, sőt még a községi tanácsban sem bízik meg, mikor arról van szó, hogy a közös határt 200 család közösen művelje, és a termelvényekből az egyes családoknak juttatott résszel készséggel megelégedjék. Eleget látott és tapasztalt már ahhoz, hogy a hivatalnokok, a rendelkező uralkodó csoportok, sőt, általában embertársai igazságosabban is meg ne bízzanak. A családi gazdálkodás másik előnye abban áll, hogy a munkára ösztönző okok leghatásosabbika, hogy az ember munkája eredményének hasznát közvetlenül magának, illetve családjának biztosítva lássa, ennél a rendszernél a legteljesebb mértékben érvényesül. A család minden tagja kedvét lelheti abban, hogy a birtokrész fejlesztését, berendezését tetszése szerint intézze. A földbirtoknak családi gazdálkodás szerint való kihasználása a fejlődés mai állásában tehát helyes alapelvként fogadható el. Kérdés azonban, hogy a gyakorlati kivitel oly módon történt-e a kopta kert esetében, hogy az egyetemes érdek, az igazság csorbát ne szenvedjen. A közérdek és az igazság a kopta rendszer keretében teljes mértékben érvényesül, mert a birtok az egyes családoknak egyenlően osztott szét, és ez az egyenlőség a közösségben mindenkor élő, minden család számára végérvényesen biztosítva van. Minden család egyforma részt kap a közbirtokból. Az az álláspont, hogy a több tagú családok nagyobb birtokrészre tarthatnak igényt, mint a kevesebb tagból állók, nem állja meg a helyét. Az aránytalan szaporodás nem érdem, amit jutalmazni kell. Ha az egyik család megelégszik 2-3 gyerekkel, hogy mindnyájuk élete nyugodtabb, dúsabb és emberibb lehessen, milyen igazság kényszerítse őket arra, hogy a szomszéd 10 gyermekének birtokrészük egy részét átengedjék, s ezáltal a magasabb életszintről a kevesebb igényűek közé zuhanjanak. Az igaz, hogy a fejlődés szempontjából kívánatos volna, hogy az értékesebb tulajdonságokkal rendelkező családok túlsúlyba kerüljenek, de ezt az eredményt azzal, ha a nagyobb családok birtokrészt biztosítanak, elérni nem tudjuk, mert ez esetben minden család ösztönözve érezni magát a túlszaporodásra. Így a birtokrészeknek a családok között való egyenlő szétosztása még népesség szabályozó szerepet is játszik. De nem elég az egyszeri igazságos felosztás. Szükséges annak biztosítása, hogy a birtokrendezésben eltolódások ne történhessenek. A kopta rendszer e tekintetben is tökéletest ad. Minden család a kapott egyenlő birtokrész használati jogában a családfők élete végéig megmarad. Ahhoz többet nem szerezhet, abból semmit el nem adhat. Azt sem teheti meg, hogy a 3 nyíl közül egyről lemondjon, s a többit megtartsa. Lemondani csak az egészről egyszerre lehet, s így a közösségtől teljesen visszavonulni. S még akkor is, ha valaki valamilyen ok miatt a társaságból kilép, a közösség irgalmasan és türelmesen egy évig vár, a nyilaid végérvényesen másnak ki nem adja, csak gyümölcsözteti egy esztendeig. Teljesen ki van zárva, tehát annak lehetősége, hogy az egyik család a másik rovására nagyobb birtokrészhez jusson. A mostani korlátlan magángazdalkodás rendszere annyira magától értetődővé tette a tételt, hogy aki törekvő, Az méltó a többre, hogy a kopta rendszernek ez az oldala az első gondolatra igazságtalannak tetszik. De miért lenne igazságtalan a gyengének, az élhetetlennek megvédése? A legkevesebb, amit a kevés gazdasági érzékkel rendelkezők érdekében fölhozhatunk az, hogy valakit születési hibájáért éhezésre és nyomorúságra büntetni gonoszság. De ennél nyomósabb érv az a tény, hogy az ember legértékesebb tulajdonsága nem szükségképpen a gazdasági vagy üzleti érzék. Valaki több ember lehet, mint művész, tudós, vagy társadalmi szervező, a gazdasági tehetségeivel büszkélkedő üzletembernél. A jelenlegi rendszer mégis az utóbbi kezébe juttat minden hatalmat, nem csak dolgok és gazdasági javak, hanem ezeken keresztül a többi, esetleg nála értékesebb emberek felett is. A kopta rendszer a gyengék elvagyontalanodását megakadályozza. Az ügyesek pedig azáltal adja meg az ösztönzést, az eredményesebb gazdálkodásra, hogy magától függ. Ki milyen eredményt tud felmutatni a neki juttatott birtokrészen? A kopta rendszer azonban nem csak a legfelső földosztásnál földhöz jutott családok számára nyújtja az egyenlő igazságot. Az a közösségben mindenkor élő, minden család számára biztosítva van. Az újonnan alakult család nem azért tarthat igényt három koptai nyílra, mert a szülők révén ezt a jogot örökli, hanem azért, mert a közösség tagja. A beköltözött és a közösségbe belépő családnak a befogadás föltétele az unitáriusság, ami mindenki előtt nyitva áll, nincs kevesebb joga, mint az ősibb mészkői unitárius család leszármazottjának. Ha a kopta kertet egészen 1925-ig haszonbérből társaságnak sikerült volna az egyháztól tulajdonjogilag elvitatni, nincsen kizárva, hogy a nyilak átmentek volna rendre, azokat akkor bíró családok tulajdonába. Ezáltal nem csak az akkor birtokló családok közötti egyenlőségnek lett volna vége, egyes családok nagyobb területeket szervezvén meg, hanem a később beköltöző családok elől is el kellett volna zárni a lehetőséget, hogy jog szerint birtokrészhez jusson. További előnye a kopta rendszernek, hogy az egyének túlkapásait nem csak a birtokszerzés terén, de a gazdálkodás folyamán is megakadályozza. Így a szántást és a termények betakarítását mindenkinek egyszerre kell végezni, hogy a későn dologhoz látó gazda a társai nyílaiban kárt ne tehessen. Végül figyelemre méltó a kopta rendszerben az a körülmény, hogy az egyházközség, mint a közérdek legfőbb őrzője és a birtokjog bizományosa, a közvetlen kezelést egy önkormányzati szervnek, a hurkajuki vagy kopta társaságnak adta át, amely vezetőségét teljesen falusi gazdálkodásból választotta. Sajnálatra méltó, hogy ez a társaság, amely a birtok kezelését a fent részletezett elvek alapján 106 esztendőn keresztül hibátlanul végezte, nem mutatott hajlandóságot a különben minden tagja által szükségesnek tartott egyházi szervezet anyagi terheinek kielégítő vállalására, amint hogy egész működése alatt közcélokra keveset, majdnem semmit sem adott. A bukás szélére jutott egyházközség kénytelen volt tőle a kezelést 1925-ben visszavenni, hogy a rendszer fenntartása mellett az eddig földadóként fizetett csekély összeget szükséglete arányában fölemelhesse. A kopta rendszer nem utópia, hanem 136 év óta gyakorlatban lévő kipróbált valóság. A földbirtok tulajdonjogi helyzetének és tényleges kihasználásának a fejlődés mai fokán legtökéletesebb megoldása. Alkalmazni lehetne minden földbirtokra. A házasságra lépő ifjú sem a kollektív gazdálkodás állambirtokára, sem pedig évtizedek lélekölő, verejtékes küzdelmére nem kellene, hogy várjon. Azonnal prétendensévé válik a község bizományában levő földek 5-10 holdjára. Minden közmunkát prestálna, s a község fönntartásához szükséges földadót fizetni hűségesen. Nem is olyan megvalósíthatatlan ez a gondolat.